Folytatódik tehát az aréna, vendégünk továbbra is Mika János éghajlatkutató, akivel a hírek előtt a klímaváltozásról, éghajlatváltozásról, globális felmelegedésről és ennek egyre szembeütközőbb, szembebb jelenségeiről beszélgettünk, és ha már a jelenségeknél tartunk, akkor megint csak itt van egy érdekesség, a múlt hónapban egy hatalmas, a feljegyzések szerint 11 ezer futballpálya nagyságú jégtömb vált le a kanadai sarkvidék egyik szigetéről, és kutatók szerint mindez a klímaváltozás gyorsulását vagy felgyorsulását jelentheti, vagy jelezheti. Azt ugye tudjuk, hogy az egyértelmű következménye lehet a globális felmelegedésnek, illetve egyértelmű összefüggés lehet a sarkok jégmezőinek visszaszorulása és olvadása és a globális felmelegedés között.
Igen, hát olyannyira, hogy a legnagyobb mértékű melegedés paradox módon a sarkvidékeken tapasztalható, pontosabban az északi sarkvidéken, mert ugye az Antarktisz a délarkon annyira magas tengerszint feletti magasságon van, és annyira egyértelmű hideg, hogy ott kevésbé mutatható ki melegedés, sőt ott a hótakaró a nagyobb csapadék miatt, az ottani nagyobb csapadék miatt még egy kicsit emelkedik, hízik is a melegedéssel párhuzamosan, de itt az északi féltekén nagyon egyértelmű a melegedés a sarkvidéken. Ez felveti például hát esetleg az ottani biológiai közösségnek a veszélyeztetettségét is. Hát elsősorban ugye aranyos, gyönyörű jeges medvékről szoktuk gondolni azt, hogy a szokásos útvonalaik valahol megszakadnak az olvadás egy pontján, és akkor bajba kell, izolálódhatnak a táplálékoktól, választódhatnak egy meredek emelkedés, melegedés nyomán, abból az ő számukra nagy baj történet.
A földtörténetben voltak már hasonló drámai változások, hasonló éghajlatváltozások?
Hasonlóan nagy melegek, jóval melegebbek voltak. A föld történetének a 9/10 részén melegebb volt, mint napjainkban. Nagy különbség az a melegedés ütemében, gyorsaságában van. Ilyen gyorsaságú melegedés, mint amilyenek előtte állunk, illetve már egy kicsit benne is vagyunk, csak nagyon-nagyon keveset ismerünk. Azok is nem teljesen jól dokumentáltak a földtörténetből. Tehát biztos természeti analógiát arra, ami előttünk áll, nem tudunk felmutatni.
De mindez azt is erősíti, hogy itt azért az emberi tényező játszik ebben szerepet, hiszen ha ugye van, lehet egy olyan érvelés, hogy ha mindez már előfordul történetében, vagy a föld történetében, akkor azt lehet mondani, hogy bizonyos természeti folyamatok generálják mindazt, ami most is történik, és akkor itt az emberi tényező az akár ki is iktatható. De hát ezek szerint nem így van.
Teljesen egyértelmű a modellezési számításokból, hogy pusztán a éghajlati rendszer saját változékonyságából nem következhetett volna be ez az előbb említett néhány tizede fokos melegedés sem ilyen gyorsasággal. Most a földtörténetben volt néhány ismert eset, amikor hirtelen lehűlt, majd felmelegedett a klíma. Ennek általában ismert olyan természettudományos okai vannak, amelyekhez több idő kellett, hosszabb idő kellett akkor, mint amilyen gyorsan zajlik most a folyamat. Magyarán pont azok okok nem vezethettek. Itt elsősorban ugye a golfáron esetleges legyengülésére, leállására gondolok, amit néhány évvel ezelőtt drámai jelentésben foglalt össze a Pentagon, majd ugye holnap után címmel.
Igen, ez 2004 tájékán volt ez a...
Igen, hát 2004 januárjában hozták nyilvánosságra a jelentést. Ezt követte nem sokkal a film. Újabb modellszámítások arra mutattak rá, hogy egyrészt egyik modell sem produkálta ezt a leállást a melegedéssel párhuzamosan, tehát az ember okozta, üvegházhatások azok okozta melegedéssel párhuzamosan. Gyengülést produkáltak, a modellek leállást nem. Na most egy ilyen számítógépes modellben mesterségesen is le lehet állítani a cirkulációt, ez némi programozó ügyességgel megoldható. Ha leállítjuk mesterségesen ezt a cirkulációt, de meghagyjuk azt a üvegházhatást, ami miatt leállna, mert ugye az okot és az okozatot együtt kell szemlélni, akkor egy olyan furcsa éghajlat áll elő a modellben, hogy kb. 10 fokkal hidegebb az Atlanti-óceán és a fölötte levő levegő, viszont az összes kontinens melegebb. Tehát a üvegházhatás erősödése nagyobb mértékben melegíti a kontinenseket, akár még Angliát is, amelyik ugye meglehetős közel van Atlanti-óceánhoz, semmint a leálló óceán. Tehát ma azt gondoljuk, hogy ha netán valamiért bekövetkezik is ez a leállás, annak sem jégkorszak lenne a következménye, nem kellene kipróbálni, hogy milyen éghajlat lenne, mert egész biztos, hogy ciklonok, pályák teljesen megváltoznának, megváltozna az évszakoknak az időzítése, egymástól való eltérése, de nem az a jégkorszaki tragikus kép állna elő, mint amit
látunk az amerikai filmben. Mondhatjuk azt, hogy itt tulajdonképpen az elmúlt években, itt például a Pentagon jelentés kapcsán is két ellentétes vészforgatókönyv készült, egyrészt az üvegház hatás nyomán, ami a felmelegedéssel vagy a melegedéssel számolt, és amit ön is említett, ez a golfáromlat leállása nyomán egy hirtelen hideg periódus, ami ezek szerint azért nem következhet be.
Hát annyiban nem ellentétes, hogy ugye a jégkorszakot is a melegedés egy bizonyos bekövetkezési mértéke után ágasztatták el, tehát egy darabig ott is a melegedés, majd hirtelen a lehűlés. Ma úgy gondoljuk, hogy ennek kisebb valószínűsége, de hát azért az ismereteinknek, így most a világ tudományát tekintve, eléggé feszegeti a határát minden olyan éghajlati állapot, ami távol van a mostanitól, és ami olyan közegeknek a nagyon részletes ismeretét igényli, mint az óceán, a mély óceán, a szárazföldi jég, olyan jégpáncélok, amelyek nagyon vastagok. Tehát lehet, hogy valami ismerethiány folytán egyszer csak mégis kiderül, hogy közelebb vagyunk veszélyben ehhez. Annyit azért szeretnék mondani, hogy nagyon kevés a földtörténetben olyan időszak, amely melegebb volt, és utána mint a mai, és utána hűlt le ezek. Azok a klímák, amelyek nagyon-nagyon ingadoztak, voltak ugye 10 000 évnél régebbi klímák, sokkal instabilabbak voltak, mint az utóbbi 10 000 esztendő, olyankor mindig hidegebb volt, mint napjainkban. De hát a klímaváltozás korlátozása, mint az emberiség előtt álló feladat, azért is jelentkezik, hogy ezt a kicsi valószínűségű, de nagy kockázatú eseményt még a világérben ne következzen.
Hogyan leszhetők, vagy hogyan számíthatók ki egyáltalán ezek a folyamatok? Hogyan alakulhat ezen a téren a prognózis, amikor tudjuk ugye, hogy az időjárási előrejelzés, vagy az időjárási prognózis az nagy biztonsággal egy hétre, vagy 10 napra vonatkoztatható?
Igen, itt más típusú előrejelzés van, ról van szó, amit egy hétre tudunk, az tényleg a részletes időjárási kép egy adott helyen, egészen konkrétan napra, napszakra pontva. Ami azok az éghajlati prognózisok, azok néhány évtized átlagai, ez a nagy különbség közöttük. És hát még azért az, hogy ezekben a prognózisokban sem azt tudjuk mondani, hogy mondjuk 2037 ősze milyen lesz, hanem arról szólunk, hogy mondjuk a 2030-2045 közötti időszak őszei általában milyenek lesznek. Ha nagyon előre tudunk haladni, akkor nem csak az átlagát tudjuk megmondani, hanem esetleg azt is, hogy ezek az őszök mennyire fognak egymástól különbözni az adott mondjuk másfél évtizedben.
Az üvegház hatás a globális felmelegedés kapcsán a fő veszélyforrásokként a különböző üvegházhatású gázokat, az aerozolokat, és hát a klímagyilkosnak mondott, vagy klímagyilkosnak nevezett széndioxidot szokták emlegetni. Hogyan zajlik egyáltalán ez a folyamat a légkörben? Hogyan fejtik ki ezek a romboló hatásokat?
Üvegházhatású gáznak nevezzük a legtöbbet azok közül, amiket ön említett. Magyarán a napsugárzását gyakorlatilag beengedik a felszínre, de a felszínről hosszú hullámon, 4 mikrométernél nagyobb hullámoszon távozó sugarak egy jelentős hányadát meghatározott sávokban visszakormányozzák a felszín felé, tehát egy energiatöbletet hoznak létre. Ez az energiatöblet csak úgy tud egyensúlyba jutni a világűrrel, hogyha egy kicsit magasabb hőmérsékleten történik a sugárzás, és akkor már is ott vagyunk a melegedésnél. Most az aeroszolok anti-üvegházhatást fejtenek ki, azaz ők a napsugárzást szórják vissza kis részben a világűr felé, és egy kicsit elnyelik a felszínről érkező sugárzást. Tehát az aeroszolok inkább hűtik összességében az éghajlatot, de azt el kell mondjuk, hogy nagyon sokfajta aeroszol van, és ezek térben, időben nagyon változékonyak. Tehát van azért olyan fajta aeroszol is, amelyik ugyanúgy melegíti, ugye, szerves széntartalmú aeroszolok ugyanúgy melegítik a Földet egy kicsit, mint a szit, nagyon.
Voltak olyan vélekedések, vagy vélemények, hogy a bioszféra esetleg segít ezeknek a káros anyagoknak, vagy káros gázoknak az eltüntetésében.
Igen, hát elvileg a Gaia hipotézis, tehát az az elképzelés, hogy a élő természet úgy alakítja maga körül az élettelen közeget, hogy a számára a legjobb legyen. Ez valószínűleg így is van, rengeteg földtörténeti példát ismerünk, de sajnos ezek a példák sokkal lassabban tudnak érvényre jutni. Amiket ismerünk, azok 10-100 ezer éves léptékű hatások. Nekünk meg évtizedek alatt történik meg a változás. Ami a élőszférát illeti, bizonyos felszínhasználati módok egyenesen tovább melegítik a Földet. Hazánkban például elmúlt 50 esztendő földhasználati változásai, ugye a Statisztika Hivatal termesztési jegyzőkönyvei alapján egy kicsit még melegítették Magyarországot.
Tehát akkor voltak éppen a megoldás, vagy legalábbis a gondolkodás a megoldáson, az a felé kell, hogy mutasson, hogy például a széndioxid, ami a talán a legkritikusabb, vagy a legveszélyesebb, ennek a széndioxid kibocsátásnak a, hát előbb-utóbb az egy drasztikus korlátozását kell megejteni.
Így van, mindenképpen drasztikus kell, hogy legyen ez a korlátozás. Számítások szerint legalább 60%-kal csökkenteni kell a kibocsátást ahhoz, hogy ne növekedjen, hogy megálljon a koncentráció növekedés. Ugye az első ránézésre meglepő, hát miért kell csökkenteni, hogy valami állandó maradjon. Hát azért, mert a természet, tehát az élővilág és a tengerek a természetes kibocsátáshoz arányítva tudják elnyelni ezeket az anyagokat. Ma meg messze túl vagyunk a természetes kibocsátáson, tehát ennyivel csökkenteni kell a kibocsátást, hogy ne melegedjünk tovább, sőt, hát voltak éppen egy pár tized fokot, akkor is melegszik még majd a klíma, ha sikerülne ezeket a koncentrációértékeket állandó értéken tartani, hiszen az óceánból még néhány évtized alatt az a pár tized fok, ami még ma hőtározásként és a melegedést korlátozó üdvös hatásként behenyelődik, még az is lassanként a levegőbe jutna. De hát bár már csak erről lenne szó.
Voltak különböző nemzetközi megállapodások, egyezmények, hát a legismertebb ugye a kiotói egyezmény, ami előírt már bizonyos korlátozást a széndioxid kibocsátás tekintetében, viszont itt ugye gond, hogy az Egyesült Államok, ami az egyik legnagyobb széndioxid kibocsátó, nem ratifikálta ezt az egyezményt, vagy nem fogadta el ennek a kitételeit. Most úgy tűnik, hogy itt is van egy érdekkülönbség, vagy egy nézetkülönbség. Az Európai Unió az, amelyik szorgalmazza ennek a betartását, ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a betartását. Az Egyesült Államok, illetve hát még ez társulan például Kína, ahol nem nagyon fordítanak figyelmet a környezetvédelmi technológiákra, hát nem igazán veszik ezt, úgy tűnik, hogy komolyan. Mi lehet akkor a megoldás?
Sajnos így van, de azért azt hadd mondjam el, hogy a kiotói jegyzőkönyv 5,2%-ot vállalt volna el abból a 60-ból, el kell végezni, tehát nem volt eléggé vonzó az az első lépés talán a csatlakozáshoz, hát persze messzire vezet ennek jellemzése, és bőven túlnyúlik az én szaktudásomon, hogy mi lehetett ennek az oka. Mindenképpen nagyon erősen bővíteni kell a kiotói jegyzőkönyv tart, és utána meg is valósítani. Az biztos, hogy nincs több, mint 10-15 év erre. Ha addig nem történik semmi, akkor már bejutunk abba a sávjába a klímaváltozásnak, amikor már esetleg nem lesz elkerülhető. Például annak a két fokos
visszafordíthatatlan folyamatok beindulhatnak?
Igen. Hát itt úgy számolnak, okot még nem, tehát meg lehetne állítani a melegedést addig, hogy 2 foknál ne legyen több a kiinduláshoz képest, azt még az emberiség tolerálni tudja. Akkor is regionális problémák jelentkeznek, tehát övezetek eltolódásával bizonyos földterületek lakhatatlannak, vagy legalábbis mezőgazdaságok nem művelhetővé válnának, míg mások számára azért kedvező változás is lenne, de talán egy ilyen globális ökológiai kollapszust nem okoz, ha a 2 fok alatt meg tudjuk fogni. Na, ehhez kell az, hogy itt a 60%-ig eljusson a vállalás ennyi idő alatt. Mindenképpen szükség van erre. Az a baj, hogy ugye nagyon gyorsan kell költeni néhány év alatt, és évtizedek múlva jelenik meg a hatása. Az idén októberben napvilágot látott Stern jelentés az első olyan közgazdasági mű, amely végig számolja.
Ez tulajdonképpen a Nairobi klímavédelmi értekezett munkaanyagát is képezte.
Igen, 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 hogy hogy tulajdonképpen hosszú távon ma már kiszámolható az, hogy hosszú távon gazdaságilag is nyereséges a klímaváltozás korlátozása. Már csak az a kérdés, hogy mely gazdasági egység képes évtizedekre investálni, és az annyi idő alatt megkapni a hasznot. Ez ugyanaz a kérdés, mint hogy a hosszú távú időjárási előrejelzések, tehát a több hónapos előrejelzések is ma még ennyi időszak átlagában adnak plusz információt, ugye egy-egy konkrét év esetében nem.
Most hírösszefoglaló következik, utána folytatódik az aréna.